10 óra.
Mária Rádió Monor, FM 106,3.
Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Horváth Zoltán atya homíliáját hallják, amelyet július 19-én a keszthelyi Kisszent Teréz Bazilikában a Kármel-hegyi Boldogasszony búcsúján mondott.
Krisztusban szeretett kedves testvéreim, itt a Bazilikában és a rádiók előtt Kármel-hegyi Boldogasszonyt köszönteni, ünnepelni jöttünk, az édesanyát, aki világra hozta nekünk a világ megváltóját, azt a leányt, aki az Isten akaratára hittel igent mondott, még akkor is, hogyha nem igazán értette mindez, hogy fog vele történni, de az ő igenje az egész világ számára egy hitvallás. Elfogadom az Isten akaratát, mert meg vagyok győződve arról, hogy az Isten csak jót akarhat. Kármel hegye valamiféleképpen a hitnek a hegye ott a Szentföldön, a földközi tenger partján. Ott található a Stella Maris, a tenger csillaga, Kármelita kolostor, de ugyanakkor ószövetségi szent helyek is találhatók ott. Hiszen az, hogy a kármeliták a 12. századtól kezdve ott élnek barlangokban, annak a példáját Illés prófétáról veszik, aki a kármelhegyi barlangokban remetéskedett. Ezért a Stella Maris kolostor templomának a szentélye nem más, mint a hegyben egy ilyen barlang, és az oltáron található szobor sem más, mint Illés próféta szobra. Miért olyan jelentős a Kármel hegy Illés és a hit szempontjából? Illés próféta abban az időben élt, amikor Áháb király áttér az egyisten hívő vallásról a Bál kultuszára. Támogatja Bál prófétáit, papjait, és igazából az ő vezetésével a választott nép is letér az egyigaz Istenbe vetett hitről, és eme pogány isteneket imádja. Ebben a korban úgy érzi Illés, hogy valamit tennie kell. És ez a valami az lesz, és ismeritek a királyok könyvéből a történetet bizonyára, azt mondja Bál papjainak, mutassunk be áldozatot az Istennek. Ti Bálnak, én az egyigaz Istennek. És majd meglátjuk, mert az Isten küld jelet, hogy vajon tetszik-e neki a ti istenetek, vagy pedig a mi istenünket tartja Istennek. Tegyük próbára a hitünket. És előre engedi Bál papjait, ők építik a mágiát, az áldozati állatot is ők választhatják ki, helyezik az oltárra, majd pedig táncolnak az oltár körül, énekelve, imádkozva szólongatják Bált, és mégsem lobban lángra ez a mágia. Úgy tűnik, nem hallja Bál az ő imádságukat, és talán azért nem, mert nincs is. És tart ez egészen estig, és nem történik semmi. És Illés ott áll egy szál magában, mint egy Isten hívő, és ott van az egész nép a papokkal és a prófétákkal a Bál oltára körül, és az áldozat bemutatás nem valósul meg. És akkor Illés azt mondja, hogy akkor most az én Istenem következik. Ő is állít egy mágiát, egy oltárt, ő is felhelyezi rá az áldozati állatot, és vödrökben 12 vödör vizet hord a mágiára és a körülötte ásott árokba, hogy még véletlenül sem mondhassa valaki, hogy valami csalás van a dologban. A vizes fa nem fog meggyulladni emberi erőtől. És Illés imádkozni kezd az egy igaz Istenhez. És az egy igaz Isten jelet küld, mert a mágia lángra lobban, és az Isten elfogadja az áldozatot, mert ő meghallotta az imádságot, mert ő van, ő létezik. Áháb király megdöbbenve tapasztalja mindezt, de ahogy az ember lenni szokott, ha az Isten küld neki valami jelet, abban a pillanatban boldog, és örömmel és hittel fogadja. De aztán ez a hit sokszor újra és újra ellanyhul az emberben, és megint valami újabbat kíván. Azt mondja Illés prófétának, hogy ha az egy igaz Isten az Isten, akkor hogy lehetséges az, hogy 3 éve szárasság van? Hogy lehetséges az, hogy a nép és mi is mindannyian éhezünk, és szomjan fogunk halni? Mert az Úristen nem bocsájt esőt a tenger felől a szárazföldre, hogy ott termés legyen, és legyen mit ennünk. Illés próféta ismét imádkozni kezd. És többször újra és újra felküldi a szolgát a tetőre, hogy nézze meg, jön-e a tenger felől felhő. És amikor harmadszor megy föl, egy picike kis tenyérnyi felhő jön. És akkor azonnal szól Illés a királynak, hogy most gyorsan fogass be a hintóba, és menjünk le a hegyről, mert itt akkora vihar lesz, és olyan eső, hogy senki nem marad meg. A király kineveti. Abból a tenyérnyi felhőből? És a felhők összetornyosulnak, hatalmas esőt bocsájt az Isten a földre, és újra van mit ennie és innie a választott népnek. Isten újabb jelet küld a népnek, hogy ő létezik. És ez így volt az Ószövetségben, akkor még inkább így van az Új Szövetségben, a mi hitünkben. Az Isten a te hitedet kívánja. És nem azt kéri, hogy menj föl a Kármel hegyére, hanem azt kéri, hogy higgy benne. Azaz, ahogy az előbb hallottuk az evangéliumból, mindazok, akik megteszik mennyei atyám akaratát, azok az én nővérem, fivérem és anyám. Azaz, aki hisz az egy igaz élő Istenben, és megteszi az Isten akaratát, annak az életében úgy van jelen az Isten, mint egy családtag. Élő, személyes valóságként. És ezen a családon belül tiszteljük és szeretjük az édesanyját, Máriát, kármelékességét. És amikor megtapasztaljuk, hogy az életünkben jelen van az Isten, akkor mi is úgy vagyunk, hogy akkor nagyon tudunk hinni. De amikor ostromoljuk imádságunkkal és kéréseinkkel az eget, és nem történik semmi, akkor a hitünk lanyhulni kezd. Egy édesanyára gondolok, aki még kislányként fiatalon elveszítette a saját édesanyját, és akkor megharagudott az Istenre. Elveszítette a hitét. Mert azt mondta, hogy olyan Isten nincsen, de főleg nem jó, aki ilyet tesz egy gyerekkel, hogy meghal az édesanyja. és ebben éli le az életének a javarészét. Nincs Isten. Nincs, mert elvette az anyámat. És minden héten kimegy az édesanyja sírjához, ott sír, és erősíti magában, hogy nincs Isten. Mit tesz Isten? Egy vallásos férjet talál magának, aki viszont jár templomba, aki rendszeresen részesül a szentségekben, és mikor megszületik a gyermekük, akkor persze az apa szerette volna megkeresztelni, az anya mondta, hogy azt már pedig nem, hiszen nincs Isten. És nagyon érdekes az Istennek az útja, hogy milyen jeleket küld. És ezeket a jeleket felismerni azért nehéz, mert ezek hétköznapi dolgokban nyilvánulnak meg. A kislány egyébként nagyon jó tanuló, kivéve a matematikát, ebben rám hasonlított. Tehát, amikor ülsz egy szöveges feladat, vagy egy egyenlet fölött, és halvány fogalmat sincs, hogy azt hogy kell megoldani. Na, ez volt a kislány is. És jött az érettségi, és már az érettségire felkészülésnél tanárokat fogadtak mellé, hogy készítse fel őt az érettségre, és a tanárok egyik a másik után mondta, hogy ez a gyerek, ez javíthatatlan. Ebben nem lehet mit kezdeni, ez nem fér bele az ő fejébe. Rettegve ment az írásbeli érettségire a lány, és amikor ott ül már a kiosztott tétel fölött, azt hiszem a nevét tám felírta a papírra, de tovább még nem jutott meg a számokat, hogy mi az, ami következik. És az érettséginél, ahogy tudjuk, bent van egy felügyelő tanár, aki más szakot tanít, ugye nem azt, amiből az érettségit írják, sétálgat a padok között, tehát puskázni se lehet, pedig készített, de hát elővenni nem tudta. Majd pedig egyszer csak bejön egy tanár, kihívja ezt a tanárt, aki ott bent van ellenőrizni, és ő ül be a helyére. Nem tudjuk, miért hívta ki. Ez a tanárnő nem más, mint a matematika tanára ennek a kislánynak, aki pontosan tudta, hogy a lánynak hótköze nincs a matekhoz, és amikor elkezd sétálgatni, mivel a kislányt nagyon szerette, és becsülte az igyekezetét, de hogy nem fért a fejébe, az holdbiztos. Látta, hogy elkezdte ő az egyenletet levezetni, de majd áthúzta, majd más számokat írt oda, és egy teljes káosz volt a papírján. Erre a matek tanárnő becsukta a terem ajtaját, fölírta a táblára az egyenlet levezetését, nem szólt egy szót sem. A kislány, meg hát a többiek, akiknek volt annyi esze, hogy észrevette, leírták gyorsan, majd a tanárnő letörölte a táblát, kinyitotta a terem ajtaját, visszajött az eredeti felügyelő tanár, és ő pedig kiment. Nem tudjuk, miért hívták el. Nem tudjuk, miért pont a matek tanárnő az, aki bement addig, míg annak a másiknak ki kellett mennie a teremből. Semmit se tudunk. De azt tudjuk, hogy a kislány leérettségizett matekból. Azt tudjuk. És ekkor kezdett el gondolkodni az anyukája. Lehet, hogy mégiscsak van Isten? Lehet, hogy mégiscsak odafigyel ránk? Lehet, hogy mégiscsak segít? Hétköznapi dolog. De mégis, ezen gondolkodva kezd el hitről beszélgetni a férjével, majd pedig jutnak el oda, hogy megkérdezi a férjét, lehet-e, egy ilyen nagy gyereket, érettségizőt megkeresztelni, mondja az apa, hát ha majd ő akarja, akkor lehet. És a kislány járt hozzánk felnőtt keresztelési előkészítőre, és felnőttként keresztelkedik meg. Innen tudom az egész történetet, és azóta is együtt járnak a templomba. Az Isten küld jelet hétköznapi dolgokon keresztül. És ha megengedtek egy személyeset, amikor azon vívódik egy fiatal ember magában, hogy hívja-e a Jóisten papnak, vagy nem, akkor ugyanazt csináltam én is, mint amit minden ember. Ostromoltam az Istent, hogy küldjön már valamilyen jelet. Kellek, vagy nem kellek? Vártam. Nem történt semmi. Hát gondoltam magamba, akkor belevetem magam az élet sűrűjébe, megismerkedtem az egyik lányjal, a másikkal, jártam társaságba, buliba, akkor még inkább zsúrnak hívták, és nem annyira ottalvós buli volt. De minden esetre éltem az életemet, míg egyszer egy gyóntató azt mondta nekem a gyónás alkalmával, egy férfi számára az önfegyelem és az önnevelés kell a legfontosabb legyen ahhoz, hogy belőle egy tisztességes és jó férfi, férj és apa lehessen. Te pedig akár pap leszel, akár nem leszel pap, ezt kövesd. Hát na, honnan veszi ez, hogy én ezen gondolkodtam valamikor, hogy pap legyek, vagy nem? Soha nem beszéltem vele ilyesmiről. Annyira megdöbbentem, hogy nem mertem megkérdezni, hogy honnan tetszik ezt venni, hogy én ezen gondolkodtam. Kiszédültem a gyóntatószékből, de már másnap telefonáltam a plébániára, hogy az atyával szeretnék beszélni, ezt nekem meg kell kérdezni. Erre azt mondja a plébános, hogy sajnos az idős atya rosszul lett az éjszaka, és a mentő bevitte a kórházba. Melyik kórházba? Mert akkor megyek utána. Mentem is, és az atya nem volt magánál. Nem tudtam vele beszélni. Nem tudtam megkérdezni. Miért mondta azt, hogy akár pap leszel, akár nem? Számomra ez volt a jel. Az atya meghalt, és a temetésén gondoltam végig. Talán az Isten szólított általa, hogy lépjek az ő helyébe, és legyek lelkipásztor én is. Hétköznapi dolgokban küld jeleket az Isten. A hitünket akarja megerősíteni az Isten. De hogy az érettségiző lánynál, hogy a felügyelő tanárt kihívták, és pont a matek tanár jön be, aki szerette ezt a kislányt, véletlen. Hogy az atyának ez csúszott ki a száján, hogy akár megnősülsz, akár pap leszel, lehet véletlen. Na de véletlenek nincsenek. Csak gondviselés van. Az Isten van, aki jelet küld. És a kármeliták ebben a tenyérnyi kis felhőben, amiből aztán olyan nagy zuhatag lett, a boldogságos Szűz Máriát tisztelik. Aki eszköz lett az Isten kezében ahhoz, hogy az Isten az ő esőjét, a kegyelem áldását küldje Szent Fia által erre a világra, hogy azt megtisztítsa. A te életedben is van jel, de vajon észreveszed-e? Neked is üzen az Isten,
ne rendkívüli dolgot várj. Hát bocsánat, egy tenger felől jönnek a felhők, hiszen a tenger párolog, és viszi a szél, ugye a tengerparton állsz, a szél szembefúj, viszi a szél a szárazföld fölé, és lesz belőle eső, ez teljesen természetes. Csak hogy éppen ott, és éppen akkor, és az imádság hatására, na az az Isten jele, az az Isten üzenete. Keresd, hogy neked mit üzen az Isten, hogy a te életedben milyen jelet küld az Isten. Hidd el, hogy ez a jel személyesen neked szól, és az Istenhez akar elvezetni. Amen.
Kedves hallgatóink, Horváth Zoltán atya homíliáját hallották, amelyet július 19-én a keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikában a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúján mondott.
Hírpercek.